No, hát 400 forint is volt egy euró, azóta megnyugodott a piac, de nem nyugodtak meg a magyarok, mert hogy mi is rengeteg telefont, üzenetet, minden egyebet kapunk, hogy most akkor váltsam a megtakarításaimat euróra, vegyek eurót, most kell, nem most kell. Hát megnézzük, hogy hogy néz ez ki a gyakorlatban, a végeken, a pénzváltóknál mi a helyzet, mert hogy több hete mély repülésben van a forint, biztos nem mi egyedül kaptunk ilyen kérdéseket, gyaníthatóan Taracki Andrej, az Exclusive Change vezérigazgatója is így járt. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
No, hát először is, Andrej, mi a helyzet? Mennyire rohanták meg a pénzváltókat, mennyire láttok forgalomnövekedést?
Hát érezhető, egyértelműen érezhető. Ugye itt gyakorlatilag a csütörtöki eseményeket követően egyértelműen megnőtt a forgalom. Eleinte érdekes módon azért ez ilyen két oldalú volt, tehát nem csak az eladások, mármint a valutavásárlások növekedtek, hanem a vételek is, mert ugye az első ilyen reakció, hogyha van egy újabb szint, egy újabb történelmi csúcs, azért az beindítja a fantáziáját a valutában spórolók esetében, tehát akik abban tartják megtakarításukat, egy ilyen új csúcs azért beindítja azt az oldalt is, hogy a megtakarítások egy részét, amit nyilván egy jóval kedvezőbb árfolyamon vettek, azt visszaváltsák. De ahogy így haladtunk előre az időben, és ahogy így az események durvultak, úgy láttuk ezt a tendenciát megfordulni, és hát itt az elmúlt napokban azért már egyértelműen a valutavásárlások voltak túlsúlyban, és hát keresnek mindent, dollárt, elsősorban eurót, angol fontot és a svájci frankot. Tehát ezek mind ugye történelmi szinteket értek.
Aha, nem, ezek szerint a dollár népszerűbb, mint az euró?
Népszerűbb a dollár, igen, mert a dollár főleg az ilyen geopolitikai krízisek esetén az mindig előtérbe kerül, és azt valahogy jobban vásárolják. Hiszen ezt láthattuk az euró-dollár viszonylatában is, hogy a dollár az jobban tudott erősödni, tehát erősödött a dollár az euróhoz képest, így a forintban számolva ugye még nagyobb mértékű volt az elmozdulás, tehát százalékosan ugye a dollár-forint az többet emelkedett, mint az euró-forint.
Uh-huh. Ilyen, hogy kifogytak a dollár vagy euró készletekből a váltók, vagy sorállás, vagy ilyen rendkívüli esemény, az zavarja igen. Az üzletmenetet, vagy ilyen gördülékenyen igen, megy ez?
Hogy megy ez nálatok, igen. Illetve hogyan oldjátok meg, hogyha nagyon féloldalassá válik a piac, hogy mindenki csak venni akar, devizált eladó, meg mondjuk kevés van, hogy akkor ezt tudjátok menedzselni?
Hát egyrészt mi abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy több mint 200 irodával rendelkezünk Magyarországon, tehát így eléggé diversifikált, és hát így elég nagy szám, hogy fel tudunk kiszolgálni. Van egy ilyen előrendelés lehetőség, hogy ügyfelek a weboldalunkon meg tudják rendelni előre, és hát ugye a nyitvatartással is próbálunk igazodni, tehát szélesített nyitvatartással, hogy mindenkit ki tudjunk szolgálni. Egyébként a készletek tekintetében nagy feszültséget nem éreztünk eddig, tehát euró az van bőven, hát a dollár azért az elfogy nap végére, tehát azért a dollárt azt érdemes előre rendelni, meg azért azt látjuk, hogy ha nem is kifogyóban, de csökkennek a dollár készletek, tehát elképzelhető, hogy a dollár esetében már hosszú távon nem lesz olyan zökkenőmentes, természetesen akkor, hogyha ez a tendencia marad, és tovább gyengül a forint.
Az jellemző a hálózatban, hogy hol nőtt meg nagyobb mértékben az érdeklődés, hogy ez mondjuk Budapest, vagy a városok, vagy mekkora városok, vagy hogy néz ki az egész?
Nem, ez abszolút egyenlő jelentkezett, tehát nincsenek ilyen régiós specifikumok, tehát mindenhol egységesen nőtt meg a kereslet a valuták iránt.
Uh-huh. És nem tudom, hogyha kérdeznek, akkor mit javasolsz, hogy hát most a mindenkori legdurvább mélypontokon átváltani, az jó ötlet lehet-e? Vagy hát egyáltalán, igen, mert vagy a biztonságnak megvan az ára?
Mert minket is megkérdeznek. Hát uh-huh. ugye nyilván, hogyha és ezt nem győzzük hangsúlyozni, hogy az a kérdés, hogy most biztonságra játszik valaki, mert akkor igazából nem számít az árfolyam, az a lényeg, hogy nyugodt legyen a lelki világa, vagy befektetési céllal vált, akkor tök más a helyzet.
Igen, nagyon jól rátapintottál, tehát hogy nyugodt legyen a lelki világa, igen, tehát ennek ára van, tehát hogyha valaki attól nyugszik meg, hogy akkor jó, most akkor mindent átváltottam dollárba vagy euróba, és akkor mostantól jöhet bármi. Persze, tehát az egy pszichikai állapot, és akkor az ember megnyugszik. Befektetési céllal mennyire jó ez a stratégia, persze ezt majd az idő fogja bizonyítani, de hogyha egy ilyen pszichés állapotban vásárolunk, és mondjuk egy ilyen magas árfolyamon veszük meg a valutát, és mondjuk előbb vagy utóbb azért ez a helyzet valamilyen módon rendeződik, tehát akkor elképzelhető egy forint erősödés. Ugye akkor jön a kérdés, hogy akkor hol váltsam vissza, vagy visszaváltom-e, vagy hol lesz az a pont, ahol azt mondom, hogy na jó, akkor most már ez a helyzet megoldódott, most már többé nem fog gyengülni a forint, és akkor visszaváltom. Ott elképzelhető, hogy csak vesztességgel fogom tudni visszaváltani. Ez lesz az ára annak, hogy megnyugtattam magam ebben az ilyen turbulens időszakban, hogy azt a nyugalmat elértem, hogy úristen, most eddig forintba álltam, és a forintnak csak veszítette az értékét a forint, akkor most átváltottam valutába, oké, megnyugodtam, de nem biztos, hogy ez a tökéletes stratégia. Persze ezt mindig utólag majd okosabb leszünk, és látjuk, hogy hű, nem kellett volna, vagy de jó lett volna. Nekünk az a tanácsunk, hogy próbálják higgadtan végig gondolni. Tudom, hogy ez rendkívül nehéz egy ilyen helyzetben, amikor ugye mindenki ül a gép előtt és látja a durvábbnál durvább képeket, közben az árfolyamok emelkednek, tehát nagyon nehéz ilyen helyzetben józanul gondolkodni, de akkor is érdemes ilyenkor egy picit így a lehetséges kimeneteleket átgondolni, hogy oké, most akkor átváltok mindent, hol lesz az a pont, ahol majd vissza fogom váltani, vagy akkor mostantól csak valutában maradok. De ezeket azért így érdemes átgondolni, mert tehát ilyenkor azért hajlamosabb vagyunk meggondolatlan és érzelemből hozni döntéseket, amelyeket később esetleg megbánhatunk.
Uh-huh. Egyébként ti hogy tudjátok ezt lemenedzselni, hogy egyik nap még 380 forint, két nap múlva 400 forint az euró átváltás, és ugye a dollár is. Ez hogy megy a gyakorlatban? Hogy teremtitek elő ezt a szükséges devizamennyiséget, amit aztán felszív a piac?
Beszéljünk az ideális esetről. Ideális esetben ugye market makerek vagyunk, ilyen kis szóhasználattal élve, tehát hogyha hoznak elég valutát, akkor meg lesz a keresleti oldalnak is a fedezete. Persze.
Ez felborult.
Tehát mi is a kereskedelmi banktól vásároljuk a bankjegyeket, és azt értékesítjük, és hát persze mindig a vásárolt árfolyamhoz képest igazítjuk az árfolyamainkat. Ilyen esetekben azért próbálunk egy picit előre gondolkodni, hogy előre veszünk nagyobb mennyiségeket, pontosan azért, mert látjuk, hogy felfokozott a kereslet, és megpróbáljuk így ezt menedzselni.
Mi a helyzet most az orosz-ukrán konfliktus kapcsán? Ugye jön egy csomó menekült, nekik esetleg hrivnyájuk is van. Azt váltotok, vagy azt valaki vált a piacon? Vagy mi a helyzet a rubellel, amely meg szabad esésben van, és az is lehet esetleg a piacon?
Igen, sajnos az a helyzet, hogy pont azért, mert a másik oldala nincs meg ennek a valutának, tehát ha hozzák a hrivnyát, nyilván nekünk is azzal valamit kell kezdenünk, tehát nem ülhetünk bele, hát nincs az a pénz, ami ehhez elegendő lenne, tehát nekünk is meg kell keresni a másik oldalt, hogy hol tudjuk értékesíteni. Hát most háború előtt persze, akik Ukrajnába utaztak, ők vásárolták a hrivnyát, ezért mi jegyeztük az árat a hrivnyára, mert megvolt mind a két oldal. Most ez a másik oldal, ez egyértelműen kiesett, ráadásul a kereskedelmi bankok sem vásárolják, tehát így ez egy óriási spekulatív pozíció lenne, hogyha a hrivnyába beleülnénk, és hasonló a rubel esetében is, annyi különbséggel, hogy ugye a rubelnél ráadásul szabad esésben van az árfolyam, ugye a hrivnyát azt rögzítették, tehát persze egy ilyen háborús helyzetben, tehát most hiába van rögzítve, azért az ember nem szívesen táraz be hrivnyából, hogy oké, majd ez így stabilan marad. Tehát sajnos az a helyzet, hogy igen, hozzánk is nagyon sok megkeresés érkezik, tehát ugye a menekültek, akik jönnek külföldről, hát ott van a hrivnyájuk, de sajnos nem tudnak most jelenleg vele mit kezdeni, mert egyszerűen nincs meg a másik oldal, és nem tudunk mi semmit mit kezdeni a hrivnyával egyelőre.
Egyébként még az érdekes és tanulságos lehet, hogy a magyarok, amikor úgy döntenek, hogy na akkor a megtakarításaik egy részét euróba vagy dollárba fektetik, akkor nagy összegek. Az átlagos vásárlás az nagy összeg? Tehát több ezer euró, vagy nem tudom, több millió forintot váltanak át, vagy azért nem ekkora az őrület még?
Hogy mondjak egy érdekességet a valutapiacsal kapcsolatosan. Ugye ismeritek a mondást, hogy a pénznek nincs szaga. Most ez a valuta piacon nem igaz, tehát igenis van szaga a pénznek, mindegyik pénznek van egy specifikus szaga, mi illatnak hívjuk, mert a dollár az kifejezetten illatos, az újra pugos dollár, de ami az érdekesség, tehát amikor kezd szaga lenni a pénznek, és ezt mi szoktuk használni ebben a szakmában, az azt jelenti, amikor előkerülnek a párna cihából a forintok, tehát a dohos forintok, amelyeknél érezni, hogy az nincs forgalomban, hanem annak állott szaga van, és ezt higgyétek el, hogy ez így van. Tehát ezeket a pénzeket kezdték el mozgatni, tehát azt látjuk, hogy igen, ezek a pénzek kerültek elő, és ezek a pénzek váltódnak át, és igen, tehát azért itt már vannak millión felüli, több milliós tételek is, amikor már ezek a pénzek mozognak meg. Igen, tehát azért nem a szokásos, hogy veszünk egy 2000 eurót, és akkor okés, hanem azért itt már vannak nagyobb.
De ezt így lehet, tehát hogy most én tök gyakorlati a kérdés, hogyha én bemegyek egy táska forintbankjeggyel valamelyik üzletbe, hogy akkor én most ezt szeretném euróra váltani, ez hogy működik a gyakorlatban? Igen, azért nem árt, hogyha gondolom oda szól az ember.
Meg hogy milyen összeghatár van, igen. Meg itt az eredetet mikortól kell igazolni, erre mi
ezt tényleg pénzmosás elleni szabályok is vannak, hoppá, jut eszembe a dohos forintbankjegyekről.
Így igaz. Ugye jelenleg a szabály úgy szól, hogy ugye van egy ügyfélazonosítási kötelezettség 300 ezer forint felett, és akkor ahogy nőnek az összegek, tehát így vannak a további szigorítások, tehát 10 millió forint felett már forrásigazolást kell bemutatni, hogy nekem az a 10 millió forintom az honnan származik, tehát hogyha készpénzben van, tehát ezt nekem bizonyítanom kell. Legegyszerűbb mondja persze az, hogyha az ember ezt a bankból felvette, és akkor azt a pénzt hozza be, vagy felvette korábban, és otthon tartotta, és azt váltja be. Természetesen vannak itt ingatlanadásvételi szerződések, tehát azért ez még Magyarországon igencsak jellemző, hogy egy ingatlanadásvételnél készpénzben történik az elszámolás, de ezeket a dokumentumokat már be kell mutatni, tehát igazolni kell a pénznek a forrását. Amennyiben ez nem történik meg, akkor mi nem tudjuk beváltani, tehát akkor nekünk el kell utasítani a tranzakciót. Uh-huh.
Jó, hát nem tudom ilyenkor mire számítotok. Még most ugye megprintelte a 400 forintot az euró árfolyam, ilyenkor még egy pár napig eltart a hullám, vagy így hirtelen megnyugodnak az emberek, és akkor várjuk a következő csúcsot csendben, vagy egy ilyen stabil, folyamatos kereslet megy?
Ez már a tegnapi napon, amikor ugye érintett a 400-at az eurónak az árfolyama, utána azért elkezdődött egy kisebb mértékű korrekció, egészen ilyen 392-ig csúszott vissza, hát ma reggel ilyen 94-50 körül mozog. Egyelőre talán egy minimális konszolidáció érezhető, de hát persze azért hírek vannak bőven. mind Ukrajnából, és hát ugye itthon is a jegybanknak ma lesz ülése, bár nem kamatdöntő ülés, de elképzelhető, tehát a piac azért vár egy kamatemelést az MNB részére, amivel ugye valamelyest tudja csillapítani a kedélyeket. Persze, tehát ilyenkor azért egy esetleges 50 bázispontos kamatemelés azért lehet, hogy ebben a helyzetben, ebben a hangulatban még kevés lesz. Én azt gondolom, hogy itt inkább a külföldi hírekre érdemes majd figyelni, hogy itt lesz megállapodás, mikor lesz megállapodás, az milyen lesz. Tehát ezek befolyásolják most egyértelműen a mozgásokat.
Hát nagyon szépen köszönjük a gyors helyzetjelentést, és akkor erőt kívánunk a rohamoknak a majdnem azt mondtam visszaveréséhez, de hát ugye üzlet ez nektek, úgyhogy szó sincs erről.
Kezeléséhez.
A kezeléséhez, igen, ezt a szót kerestem, köszönöm szépen. Igen,
köszönjük szépen, azért mi is sokkal jobban szeretjük a nyugodt napokat.
Ezt ebben biztos voltam.
Igen, tehát inkább legyen 200 közepes forgalmú nap, mint ilyen kimagasló forgalmú, ami megtudjuk, hogy a háttérében sajnos milyen események vannak.
No, köszönjük szépen, akkor még egyszer, Andrej, jó munkát!
Köszönöm szépen, szervusztok!
Szia! Talacki Andrejjel, az Exclusive Change vezérigazgatójával beszélgettünk az elmúlt percekben arról, hogy mi a helyzet a valutaváltóknál. Van egy gyors hozzáfűzni való, a bank360.hu információi szerint, idézem, a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt napok fejleményeire reagálva arról értesítette a felügyelete alá tartozó pénzügyi vállalkozásokat, hogy tudomására jutott, az ügyfelek kiszolgálása során egyes intézmények értékesítői, ügyfélkapcsolati munkatársai, illetve közvetítői a konkurens intézményeket tényszerűséget nélkülözve stabilitási, illetve egyéb intézményi kockázati szempontból hátrányosan tüntetik fel az ügyfelek előtt, akár üzletszerzési célból is. Ugye nem véletlenül kaptunk mi is többet, hogy nem tudtok erről a bankról, nem tudtok amarról a bankról, ott is gond van, itt is gond van. Szóval lehet, hogy ebből táplálkozik ez a történet, de még egyszer, pánikra nincs ok, a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján a portfólió megírta, hogy mind a tőke, mind a likviditási követelményeket kétszeresen, legalább kétszeresen túlteljesítik minden magyar banknál, úgyhogy olyan nagy pánikra, aggodalomra a magyar bankszektort illetően nincsen ok. A Sberbanknak a története az egy kiemelt történet, teljesen más okozta a baját, nem a magyar piac, hanem ugye Angliába döntöttek úgy, hogy akkor mivel orosz gyökerei vannak a banknak, ezért nem látják szívesen a piacon, és ez vonta maga után a magyar leányvállalatnak a nehéz helyzetét is. Remélem, jól mondtam, Gábor.
Mindegy.
Egyszerűen próbálok fogalmazni.
Leegyszerűsítve ez a lényeg. Nyilván összefügg ez egy banki körlevél azzal, hogy a Raiffeisen tett feljelentés rémhírterjesztés miatt, mert alaptalan hírek terjedtek a bankról, erről mi is beszéltünk, úgyhogy ezeknek tényleg nem érdemes, nem szabad bedőlni semmiképp.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.